Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi urunkat, 100. zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Isten tiszteletünk szép pillanat, amikor a Szentírás gyülekezeti tagjaink átadják egymásnak. Szeretettel kérjük most testvéreinket, Eszter néniéket, az Izsó családot.
Áldás, békesség! Nagyon szépen köszönjük, hogy nálunk lehetett ez időre a Biblia. Most engedjék meg, hogy a fiam az általunk beírt igéket felolvassa.
Elsőként édesanyám igéjét szeretném felolvasni, aztán feleségemért, és aztán Emese és Ivett igéjét, legelőre sajátomat. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert néki gondja van rátok. Péter 5:7. Jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Jelenések 2:10. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Példabeszédek 3:12.
Szeretném megköszönni Demeter Miklósnak, Kalmár Ilinek és Kalmár Zsuzsinak, hogy a mi családunk kapta meg a Bibliát, és szeretném felolvasni azt a részt, amit beleírtam. Elsősorban tisztelettel azok előtt, akik által a gyülekezetnek én is tagja lehetek. Így név szerint nagymamám Izsó Mihályné Szőlősi Teréz, édesapám Izsó Ferenc, édesanyám Izsó Ferencné Rabetelka, keresztapám Izsó Mihály, és keresztanyám Izsó Mihályné Kéri Eszter, valamint nagy tiszteletű Demeter Józsefnek, aki megkeresztelt, és nagy tiszteletű dr. Szűcs Ferencnek, akinél konfirmáltam, és akinél hittanórákra többségében jártam. És az idézet, illetve a rész, amit beírtam Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt leveléből, mely így szól: a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. Köszönöm szépen mindannyiótoknak a lehetőséget.
Most pedig szeretettel átadnánk a Bibliát Piroskának és Sándornak.
Testvéreket, Isten áldja meg Eszternénit is. Eszternén, bocsánat. Isten áldja meg. Köszönjük szépen. Testvérünk pedig Piri az orgonánál maradt, mert hogy énekeljük tovább az énekeket. 426. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával. 426. énekünk. Így kezdődik, már keresztem, várra vettem.
Reményed, égi látás. segíted.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Máté evangéliumából, a 4. részből, az első 11 verset olvasom. Ekkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy ezen a vasárnapon egybe gyűlhettünk, azért, hogy igédet keressük, hogy találkozzunk veled, hogy megértsük akaratodat és szándékodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt, a mi Isten tiszteletünkön, téged dicsérve és téged magasztalva lehet reménységünk és lehet hitünk. Bízhatunk benned, és hihetjük, hogy a te országod közel van. Azért, mert annak garanciája és záloga nem a mi kezünkben, hanem a tiédben van. Dicsérünk és magasztalunk téged, Urunk, azért, mert Jézus Krisztus eljött erre a földre, meghalt, és köszönjük, hogy feltámadott Úrként magasztalhatjuk őt minden alkalommal, mikor kinyitjuk a Szentírást, vagy összekulcsoljuk kezünket. És köszönjük, hogy rajta keresztül, egyedül rajta keresztül összekapcsolódik mindaz, ami a mennyei Isten tiszteletben a te szentségedről szól, és mindaz, ami a miénk, minden hibájával, minden terhével és minden nehézségével együtt. Benned, egyedül benned kapcsolódhat össze, aki magad vagy, a szeretet. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, mindazt, amit elvégezhettünk az elmúlt napokban. Köszönjük neked, Urunk, hogy volt lehetőségünk átgondolni gyülekezetünk elmúlt évét, és tervezhettünk erre az esztendőre is. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy imádságban nem csak mi ostromolhatunk téged, hanem mindazok, akik hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, hogy a mai nappal, ma este elkezdődhet itt Pomázon, és majd a hét vége felé pénteken befejeződhet Csobánkán az ökumenikus imahét. Eléd hozzuk, Urunk, minden terhünket és minden betegségünket, minden nyomorúságunkat, mindazt, amivel másokat megbántottunk, amikor élcelődtünk velük. Imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akik betegen fekszenek és most nem tudnak itt lenni. Könyörgünk azokért is, akik itt vannak, hogy meghallják, ma még kegyelmes az Úr, ma hozzáfordulhatunk Jézus Krisztusban,
Megismerhetjük és elfogadhatjuk őt. Szent lelkeddel kérünk, hogy így vezess bennünket, igéd megértésére, hogy ne csak egy szó legyen, talán a pusztában, a kietlenben, hanem az élet igéjévé legyen a mi életünkben. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 483. énekünket keressük meg, amely az Úr imádságáról szól. Ennek 14. versszakát énekeljük.
Vigyak és hirdedd be, mely agyunk erőt vehetne. Jól tudod, megy arrók vagyunk, könnyen tántorodik lábunk, szabadíts a magonosztól, kélest hány nekünk akárhol.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a mai napi újszövetségi igében, Máté evangéliuma 4. részében. Az első verset olvasom, és a 10. vers 2. felétől, majd a 11-et. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Foglaljuk el helyünket. Azt tanácsolom mindazoknak, akik melegebb helyet szeretnének, hogy a padokba üljünk be, mert ott van fűtés. Itt a lócákon nincsen sajnos. Kivételt képeznek az utolsó padok a templomban. Kedves testvérek, ahogyan olvassuk újra és újra Jézus megkísértésének a történetét, eszünkbe jutnak azok az adott helyzetek és azok pillanatok, amikor ezeknek a szavaknak, Istenünk igéjének fontos üzenete van. Legtöbbször a 40 napos bőti időszak kezdetén szoktuk felolvasni, mint egy segítséget kérve és segítséget várva az előttünk álló időszakhoz, bepillantást engedve Jézus Krisztus életébe, szenvedésébe, halálába, és majd húsvétkor az ő feltámadásába. Nos, kedves testvérek, az ige most nem ebben a környezetben hangzik el, hiszen a farsang időszakát éljük. Nem volt még hamvazó szerda a mi életünkben, és mégis elén kerül az ige szakasz, amely a megkísértés történetéről szól, illetve a kísértésben való növekedés lehetőségét foglalja össze. A Sátán leggyakoribb neve a Szentírásban az ördög, hogyha ezt most visszafordítjuk a görög nyelvre, akkor azt halljuk és azt látjuk, hogy diabolos. Ez nem mást jelent, mint vádlót, illetve rágalmazót. Természetesen van más elnevezése is a Szentírásban, ilyen, mint János evangéliumában a világ fejedelme, vagy a második korintusi levélben azt mondja Pál, hogy e világ istene kisbetűvel, énekünk is a jelenések könyvéből vett igével magyarázza, hogy az ősi kígyó, vagy éppen a jelenések könyvében az Apollyon kifejezés szerepel szó szerint, ami rombolót jelent. Ma pedig azt hallottuk, hogy ő a kísértő. De a kísértőnek az az elnevezés, ahonnan kezdtük a meghatározást, az, ami rágalmazót, ami vádlót, illetve tagadót jelent. Hogyha elemeznénk ezt a néhány sort, 11 verset, amely előttünk van, akkor azt látjuk, hogy három formában jelenik meg a kísértés. Egyrészt a kenyér kérdésében, másrészt a csodák területén, harmadrészt pedig a hatalom kérdésében. Helyesen jegyzik meg, ha szabad nekem is igazolnom a Bibliával foglalkozók, hogy összefüggés van a megkísértés története és Jézus Krisztus megkeresztelkedése között. Hiszen néhány mondattal ezelőtt olvassuk az evangéliumokban, Jézus kimegy a pusztába, keresztelő Jánost keresi, beáll a sorba talán két katona közé, vagy két ember közé, és ő maga is megkeresztelkedik ott. És ebben a pillanatban megnyílik az ég, hang hallatszik, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. S galamb formájában pedig rászáll a lélek. Most pedig azt halljuk, hogy a lélek megragadta, és kivitte a pusztába, hogy megkísértse. Kedves testvérek, sokszor tapasztaljuk mi magunk is ezt, az igének ilyen jellegű összefüggését, hogy életünkben vannak áldásos percek, áldásos napok, vannak olyan pillanatok, amikor az ember a legnagyobb jót és a legnagyobb örömöt éli meg, máskor pedig szinte pillanatok alatt, másodpercek alatt egy egészen új helyzetbe kerül, a próbatételbe, vagy éppen a kísértésbe. Nos, amikor ez történik, akkor ugyanott érezzük saját magunkat, és önkéntelenül eszünkbe jut Jób története is, amikor Isten és a sátán, ha nem is párbeszédbe, de beszédbe elegyednek, ahol Jobbnak nagyon sok szenvedést kell kiállnia. De eszünkbe jutnak azok az ószövetségi történetek is, amelyek egy-egy emberről, vagy éppen Istennek a népéről szólnak. Gondolunk itt Ábrahámra, vagy gondolhatunk a pusztai vándorlásnak egészére. Akkor most micsoda Istennek a szándéka? Mit akar velünk Isten? Látjuk az Ószövetségből, és látjuk a saját életünkből a próbák valóságát. Látjuk és tapasztaljuk, hogy emögött bizony ott van a sátánnak a szándéka, hogy veszítsünk, és mi magunk pedig keressük a helyünket. Hogyan tudunk megmaradni? Megmaradhatunk-e ebben a küzdelemben? Hiszen a mi életünk is tele van próbákkal. Mi is küzdünk, mi is sok-sok nehézséget hordozunk magunkban. Gyakran méltatlankodva éljük meg ezeket. Gyakran lázadozunk, gyakran tönkreteszik mindennapjainkat, mert nem látjuk benne Isten szeretetét. Hitünk még van valami, reménységünk még van valami, csak minthogyha Isten szeretete hiányozva. Az ige pedig arról biztosít bennünket, Pál apostolnál így olvassuk, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülésnek az útját is megadja, hogy elszenvedhessétek. Ezért kiállt másút Pál apostol szinte velünk együtt, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből a testéből. És ezért válaszolta az elmúlt napokban, az elmúlt időszakban a zsidókhoz írott levélből Isten számunkra azt, hogy Jézus az egyetlen szabadító, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk akkor, amikor segítségre van szükségünk. Lássuk meg, testvérek, mai Isten tiszteletünkön, hogy Isten fia hogyan áll ebben a próbában. És segítsen Jézus bizonyossága számunkra is, hogy a próbák alatt, a kísértés idején hogyan állhatunk meg mi mindannyian. Nos, amit látunk el az ige bevezetéseként, még egyetlen egy mondat, hogy a kísértő egyetlen egy percig sem kételkedik abban, hogy akivel dolga van, az az Isten fia. Ő tudja, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tudja, hogy mi Jézus Krisztusnak a küldetése. Ismeri őt, mint ahogyan a démonikus lelkek felismerik Jézust az evangéliumban. Az első próbája a kísértőnek, a vádlónak, a rágalmazónak az éhség vagy éppen a kenyér problematikája. Azt mondja Jézusnak, változtasd a köveket kenyérré. Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy a kísértő akkor támad, amikor a legsebezhetőbbek vagyunk. Ott és akkor, 40 napi éhezés után. Talán fizikailag is, és lelkileg is gyenge állapotunkban megkísért bennünket is. Akkor, amikor kimerültünk, akkor, amikor már nem tudunk örülni, amikor már az élet is teher számunkra, akkor, amikor érzelmileg kiégettek vagyunk. A 90-es évek elején egy amerikai keresztény folyóirat megkérdezte, hogy ön szerint a kísértő mikor végzi a leghatékonyabban a munkáját. A válaszok közül pedig a két első így szólt, amikor elhanyagoltam Istennel a kapcsolatomat, másodszor pedig 57%-ban, amikor fizikailag is fáradt voltam. Íme, testvérek, Isten igéje rólunk, emberekről, egyként beszél, testről és lélekről. Amikor elhanyagoljuk a vele való kapcsolatunkat, amikor nem nyílik ki a Szentírás, amikor nem kulcsoljuk össze kezünket imára, csodálkozunk a próbákon, és akkor is, amikor fizikailag fáradtak vagyunk. Fontos üzenet van ebben, mert a próbák azok sohasem áll problémák. Mindig húsba vágó kérdések, és mindig húsba vágó kísértések. És éppen ezért a kérdés az, hogy ki ad hozzá megoldást, kinek a válaszát fogadjuk el. Jézus ebben a tekintetben számunkra példát ad, mert mikor a lélek megragadja őt és elviszi a pusztába, tudja, hogy Isten az, aki a megoldást is elkészíti, az ördög válaszát pedig nem fogadhatja el. Mit tesz elsőként a kísértő? Arra kéri Jézust, hogy változtassa a köveket kenyérré. Sokan kérdezik a történettel kapcsolatban, és egészen egyszerűen a keresztény élettel kapcsolatban, hogy mire ez a nagy felhajtás? Mire ez a nagy összejövetel? Miért vagyunk itt a templomban? Szükséges-e ez az egész? Nem erről van szó, mondják, hanem vedd a kezedbe a dolgokat, és csináld. Változtasd meg te magad. Ott és akkor a megkísértés történetében egészen konkrétan hangzik ez. Te az Isten fia vagy. Te meg tudod tenni. Csináld meg. Egy számomra kedves amerikai igehirdető, John Piper mondta ezt egy igehirdetésében, hogy a bűn mindig az, hogy rábeszél téged, boldogabb leszel akkor, hogyha a bűnt követed. És a legnehezebb az, hogy van hatalma a bűnnek arra, hogy rábeszéljen, vele boldogabb az életed. Minden kísértés ereje ez a kiáltás, hogy vajon a bűn boldogabbá teszi-e a te életedet. Jézus pedig azt mondja erre a kérdésre, nem, most nem veszem kezembe saját életemet. Nem változtatom a köveket kenyérré. Nem azért, minthogyha ez lehetetlen volna, hanem azért, mert ezzel aláásnám a bizalmat Isten irányába. Ó, de sokszor rendszeres kísértésünk ez. Majd én megoldom, majd én megcsinálom, majd én a kezembe veszem. Az ige pedig, mint válasz lehetőségként kérdezi, kinek a feleletét fogadod el? A magadét, vagy éppen az Istenét? És szinte mindez átvezet bennünket a második kísértésbe. Amikor az ördög a templom párkányára állítja Jézust, és idézi a Szentírást, bátorítja arra, hogy vesse alá magad onnan, a templom ormáról. Hiszen akkor majd megjelenik Istennek a gondoskodása. Isten majd közbelép. Döbbenetes, amikor halljuk ezeket az igéket, hogy az ördög is idézheti a Szentírást. Mégpedig pontosan és szöveghűen idézi itt a Szentírást. De az ördög mindig rosszkor, rossz helyen, rossz időben teszi ezt. Mert az írást nem annak a betűje, hanem Isten szent lelke teszi ihletetté, az aktuális üzenet hordozójává. Ó, sokszor bennünket megkísért ez a dolog is. Elfelejtjük azt, hogy életünk, mindennapjaink dolga nem a mi kezünkben van, hanem a mi mennyei atyánkéban. Soha ne teszteld így az Istent. Nem csak azért, mert ez lehetetlen, hanem azért se teszteld így az Istent, mert ez tilos. Nehogy te magad állj oda valahová, hogy alávesd magadat, ha nem is a templom ormáról, hogy majd megment az Isten. Ez az ő megcsúfolása. Isten ígéretei csak akkor és csak úgy vonatkoznak ránk, ahogyan Isten ezt elrendeli, nem úgy, ahogyan mi ezt kiválogatjuk. Mert Isten közbeavatkozását a mi személyes életünkbe, így szokták ezt mondani mások, az intervenciót, azt nem lehet kierőszakolni. Figyelj az Úr szavára. Figyelj arra, amit ő mondott neked az elmúlt napokban, ő mondott neked az elmúlt időszakban. És végül megérkezünk a harmadik kísértéshez is. Az ördög a világ minden országát, annak minden dicsőségét odaígéri Jézusnak, hogyha leborul előtte, hogyha imádja. Itt már nem az írásra hivatkozik, hanem az egész világot kínálja Jézusnak. Itt van a világ előtted, kinyílva, valósítsd meg benne a te akaratodat, nem kell meghalnod érte, a tiéd lehet itt és most. Sokszor van bennünk dilemma és kérdés, hogy akkor ez a világ, most amiben élünk, ez az Isten kezében van, vagy éppen az ördögében. Ebben az összefüggésben most, itt, az igét olvasva, amit felkínál a vádló, felkínál a rágalmazó, az nem az Isten országa, hanem a kísértőjé. A kísértő ugyanis tudja, hogy sokan azt várják a Messiástól, sokan azt várják az Isten fiától, akkor, ott és ma, hogy hatalmat ragadjon a kezébe, hogy vegye elő a fegyvereit, szabadítsa fel az országot, szabadítsa meg a világot, adjon kenyeret a népeknek, pusztítson el mindent, ami nem odavaló. János evangélista beszámol arról, hogy amikor Jézus az 5000 embernek kenyeret ad, amikor megtölti a gyomrukat, akkor meg akarják Jézust fogni, és királlyá akarják tenni. Ő azonban visszavonul egy hegyre önmagában, mert Jézus országa nem ebből a világból való. Ő a leghatározottabban elutasítja a kísértést, hiszen csak Istent lehet imádni, és Istent lehet szolgálni. Az ördög ma is szól. Neked adom, a tiéd lesz. Tudjátok, mi a különbség az Isten országa és az ördög országa között? Hogy ez utóbbi királyságban nincs ott a kereszt. Nincs ott Krisztus áldozata. És amikor elkezdi a mi Urunk Jézus Krisztus az ő földi szolgálatát, földi munkáját, ez a legdöntőbb kérdés, hogy lesz-e benne kereszt, lesz-e benne megváltás, lesz-e benne az emberek számára lehetőség, lesz-e benne élet, vagy nem. Jézusnak azt ígéri a kísértő, amit nagyon sok ember szeretne ma is, hogy minden baj, minden fájdalom nélkül övé legyen a világ. Ráadásul ingyen. Kedves testvérek, fájdalom, szenvedés és küzdelem nélkül bármilyen furcsa, nincsen Isten országa. Olyan korona Jézus Krisztusnál, amely nem keresztből fakad, nincsen. Mert akkor nem volna bűnbocsánat. Akkor elveszne minden, és elveszne mindenki. Ne azt keresd, hogy kerülheted el a fájdalmat, ne azt keresd, hogy mi a könnyebbik utad, hanem lásd meg Jézus hűségét, és lásd meg Jézus áldozatát. Áldozat nélkül nincs bocsánat. Áldozat nélkül nincs új élet. Áldozat nélkül nincs feltámadás. Mi pedig gyakran a könnyebbik út törvényét választjuk. A legkisebb ellenállásét. Lehet, hogy bennünket nem érint a hatalom megkísértése. Lehet, hogy mi nem dönthetünk oly sok mindenről. De ez a kérdés egészen bizonyosan a miénk. Hogy hogyan képzeled el Isten királyságát és Isten országát? Az ő keresztjével, megváltásával, vagy anélkül. Ezért mondja Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak is, mondja Jézus Krisztus. A próbatételek itt, a megkísértés történetében Jézus győzelmével és Jézus hűségével érnek véget. Mert ezzel, a hűséggel, az Istenbe való bizalommal nem tud mit kezdeni az ördög. És a 40 napos bőjt után maga az Isten gondoskodik róla az ő angyalaival. Hát akkor mi mit tegyünk? Nos, kedves testvérek, három egyszerű megoldást ad a Szentírás. A kísértések óráiban, a félelem napjában, a próbák ideje alatt Jakab apostolnál olvassuk, engedelmeskedjetek az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Az első tehát az engedelmesség és közeledés. A második, hogy ismerjük fel jól a saját helyünket. Péter apostolnál olvassuk az igét, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdon, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Légy józan! Nyisd ki a szemedet, és nyisd ki a füledet, és állj a hitben szilárdan, olvassuk az igében. Mert bizonyos, hogy van olyan időszak, van olyan napszak, van olyan pillanat, amikor talán egyedül vagy, amikor idegenek környezetében vagy, valamikor reggel, vagy éppen amikor sportolsz, vagy a repülőtéren vagy, amikor a barátok vagy munkatársak között vagy, hogy a legtöbb kísértést éled meg. Végül pedig, ha kell, akkor az Ószövetség így mondaná, hogy írd fel a homlokodra, kösd rá a kezedre az igét, ma így mondanánk, hogy írd be a mobiltelefonodba, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ezért járulhatunk bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk akkor, amikor erre szükségünk van. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 367. dicséretünket keressük meg, második versszakával énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a próbák után van szabadulás. Köszönjük neked, hogy együtt adhatunk hálát most ezen az istentiszteleten azért, hogyha valakit felemelsz kórházi ágyról, ha valakinek jó hírt, jó eredményt juttatsz a fülébe, szívébe, hogyha megnyugtatod mindazoknak az életét, akik háborúságban vannak, legyen ezért dicsőség neked. Könyörgünk azokért is, akik szenvednek, akiknek nincsen mosoly a szívükben, és nincsen mosoly az arcukon, akik megkeseredtek most az életben, kérünk, hogy te mutasd meg, ahogyan igéd ígéri a kiutat, mert hogy te nem engeded feljebb kísérteni az embert, mint hogy azt elhordozhatná. Imádkozunk hozzád azokért is, akiket a kenyér kérdése kísért. Könyörgünk azokért, akiknek nincsen, és könyörgünk azokért is, akiknek van. Ráadásul sok van. Könyörgünk azokért, akik irigyek megosztani mindazt, amiük van a másikkal. Könyörgünk azokért, akik irigyek veled szemben. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek az élete olyan ponton van, hogy szeretnének előhívni téged, és nem úgy, hogy a Zsoltárt, az 50. Zsoltárt imádkozzánk, légy segítségül a nyomorúság idején, hanem úgy, hogy az életükben azt mondják, ha vagy Isten, akkor tedd és ezt. Köszönjük, hogy a te beavatkozásodat nem erőszakolhatjuk ki, hanem a hűségben mutatkozik meg a mi életünknek melletted való valóságtartalma. És imádkozunk hozzád azokért, Urunk, akik hatalmi kérdésekben döntenek, kicsiben és nagyban, egy család életében, egy gyülekezet életében, egy ország életében, egy település életében. Mutasd meg magadat, hogy meghalljuk, megtaláljuk a te utadat, amelyet rendeltél számunkra. És engedd, hogy csak téged imádjunk, neked szolgáljunk életünk hátralévő mindennapján. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, te gyógyítsd sebeiket, te vigasztald őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a magányosakért. Imádkozunk hozzád az idősekért. Könyörgünk, Urunk, a kiszolgáltatottakért, a legkisebbekért, a gyermekekért. Add, hogy példaadó életet éljünk előttük. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, a határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben, itt a földön. Amen. Most elmondhatjuk csendes imádságunkat Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a kirándulás szervezését, és köszönjük a presbiteri aktív együttlétet munkát. Amint láthatják testvéreink, templomunk felújítása befejeződött, az elvégzett munkáért hálaadó istentiszteleten köszönjük meg Urunk minden áldását. Alkalmunk jövő héten vasárnap, január 24-én 15 órakor lesz, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr. Az alkalmat követő szeretett vendégséghez süteményes adományokat köszönettel fogadunk. Az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink, 2016. január 16-án harang szólt komenda Józsefné halálának első éves évfordulóján. Emlékezett 5 gyermeke, 15 unokája, dédunokái, menyei és vejei. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 18 órakor pedig református templomunkban lesz az imahét második alkalma. Igét hirdet dr. Mosolygó Péter, görögkatolikus lelkipásztor. Az alkalmat követő szeretett vendégséghez süteményes adományokat szeretettel kérünk és köszönettel fogadunk. Kedden 6 órakor templomunkban lesz az imahét következő alkalma. Erdődi evangélikus testvéreink alkalma lesz, Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor szolgál. Szerdán 10 órakor bibliaórát tartunk a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig a Caritas házban lesz az imahét következő alkalma, igehirdetője Máté Zoltán lelkipásztor testvérünk lesz. Csütörtökön a katolikus templomba mehetünk 6 órakor, Horváthegyi Olivér hirdeti az igét. Pénteken pedig 18 órától Csobánkára várnak bennünket a római katolikus templomba, ahol magam tehetek bizonyságot. Ezt követően ifjúsági alkalmat is tartunk. Reánk következő vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon lesz ünnepi istentiszteletünk urvacsorai közösségben. Alkalmunk előtt éneket fogunk tanulni egy ismert dallamra, énekeljük a Bár szétszakadva él az egyház kezdetű éneket. Vasárnap 15 órától pedig hálaadó istentiszteletünk lesz Pomázon. A mai napra is elkészítette Urunk a délutáni lehetőségeinket. 15 órától kreatív gyermek délután tartunk gyülekezeti házunkban. 17 órától pedig arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. 17 órakor elkezdődik a szerb ortodox templomban az ökumenikus imahét 2016. évre rendelt időszaka. Kedves testvérek, az elmúlt napon presbitériumunk hosszan tanácskozott, átgondolta a 2015. esztendőt, és elkezdte tervezni a 2016. évet. Szeretettel kérem dr. Nagy István Péter presbiter testvérünket, hogy a pénzügyi beszámolót tartsa meg a mi gyülekezetünkben.
Átgondoltuk 2015 évi gazdálkodásunkat és ez évi terveinket. Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezet is tájékozott legyen ezekről a dolgokról. Ezért, bár számok nélkül nem megy, igyekszem a lehető legkevesebbet ebből önökre zúdítani, de feltétlenül át kell tekintenünk. 2015-re vonatkozóan az egyes kategóriákban befolyt pénzösszegek tényleges értékeit, valamint a tervekhez képesti teljesültségi szintjüket fogom ismertetni, 2016-ra vonatkozóan pedig a tervszámainkat. Nézzük először a bevételi oldalt 2015-ben. Egyházfenntartói járulék 3.088.215 forint folyt be, 106% a tervhez képest. Persejpénz 3.969.370 forint folyt be, 122%. Adományok 6.096.355 forint, 126%. Egyéb bevételek 7.226.066 forint, 159%. Átvett pénzeszköz, ez gyakorlatilag a pályázati külső forrást jelenti, 6.800.000 forint, 92%. Így módon a saját tavalyi évi bevételünk 20.380.006 forint volt, tervhez képest 131%. Összes bevételünk pedig 27.180.006 forint, 119%. Néhány megjegyzés az elhangzottakhoz. az egyház fenntartás tervezett mértékét, ha a 24. órában is, de sikerült túl teljesítenünk. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a befolyt összegnek közel a fele november 15 és december 31 között folyt be. Itt az időbeli egyenletességre kellene jobban odafigyelnünk. Még egy megjegyzés ez, hogy sajnos ezt az eredményt enyhén csökkenő létszámmal értük el. A persejpénz 20%-os többlete a karácsonyi ünnepkör alkalmainak a hozadéka. Bár időben és célok szerint igen jelentős mértékben szórva, de összességében a tervezett érték negyedével folyt be több adomány, döntő mértékben a templom felújítása koncentráltan. Istennek hála, a kivitelezés közben felbukkant pótmunkák és ezek költségei ellenére is sikerült templomépületünk felújítását befejeznünk. Ugyanakkor a parókia nyilászárójának cseréjével is végeztünk. Köszönjük gyülekezeti tagjaink áldozatvállalását. Az egyéb bevételek főösszeg sorban két részterület bevételei eredményezték a 60%-os többletértéket. A támogatások területén a jó célok kitűzése hozott eredményt, a vegyes előre nem látható költségek vonatkozásában viszont a költségvetési sorok átstruktúrálása hozhatja majd meg azt, hogy ne legyenek torz mutatószámaink. Ugyanis most a nem tervezett diakóniai bevételek, például a Harza család megsegítése, a Kékvödör akció, stb. Emelte meg aránytalanul az értéket. Ezt a tárgyévben a céladományok egyéb célra költségvetési sor beiktatásával fogjuk majd elkerülni. Kitartó próbálkozások eredményeként, zárójelben mondom, 4 évig próbálkoztunk. Ha az igényeltnél ugyan 8%-kal kevesebbet is, de sikerült állami pályázaton forrást nyernünk a tavalyi évben, ami az egyházmegyei, az önkormányzati és a saját erőfeszítésekkel együtt már elég fedezetet nyújtott a templom felújításra. Így a saját bevételeinket tavaly a tervekhez képest 30%-kal, összes bevételünket 20%-kal teljesítettük túl, ezáltal biztosítottunk minden kiadásunkra fedezetet. Nézzük a kiadási oldalát a tavalyi évnek. Személyi kiadások 6.161.780 forint, 101%. Gyülekezeti élet kiadásaira 2.634.434 forintot költöttünk, ez a tervekhez képest 103%. Igazgatási kiadások 570.684 forint, 118%. Ingatlan fenntartás 2.515.019 forint, 97%. Ingatlan felújítás 11.950.746 forint, 125%. Közalapi hozzájárulás 645.910 forint, 100%. Egyéb kiadások 1.791.245 forint, 181%. Külső források felhasználása 6.800.000 forint, 92%. Így az összes saját kiadásunk az előző évben 26.269.818 forint volt, összes kiadásunk pedig 33.069.818 forint, ez 109%. A több évtizede legmagasabb értékű költségvetésünk fokozottan felelős gazdálkodásra kényszerített bennünket. A személyi és a gyülekezeti életre fordított kiadásokat gyakorlatilag tervszinten teljesítettük. A gyülekezeti élet kiadásaiban a gyermek és a diakóniai munkában voltak indokolt valós többletkiadásaink, melyeket igyekeztünk az ezévi terveknél figyelembe venni. Az igazgatási kiadások közel 20%-os túllépését az évközben helyettesítéssel megoldható hitoktatás többletköltségei okozták. Ez a tárgyévben a beosztott lelkészi státusz betöltésével megoldódik. Az ingatlan fenntartási költségeket sikerült tervszint alatt tartani. Az ingatlan felújítási költségek mutatószámán látszik, hogy a templom felújítás kapcsán a bevétel oldali erőfeszítések nem voltak indokolatlanok. Viszont január 24-én jó érzéssel adhatunk hálát Istenünknek az eredményért. A közalapi hozzájárulás mértéke mindig az előző évi egyházfenntartásra és persejbe befizetett összegek alapján pontosan meghatározható és teljesíthető. Az egyéb kiadások kategóriában jelentkezik a bevételi oldalon már említett torzító hatás, azaz a különböző előre nem tervezett segítségek kifizetése, valamint a tavalyi évben itt számoltuk el a beosztott lelkésznek törtévi költségtérítéseit is. Ez ugyan személyi jellegű költség, de nem bér jellege miatt adminisztratíva nem helyezhető a személyes költségek rovatba. Ezért a továbbiakban is a mutatószám torzulását fogja okozni. A legjelentősebb kiadási tétel az építkezés 25%-os túlcsordulásának egyenes következménye a saját kiadások 14%, illetve az összes kiadások 9%-os túllépése. Fussuk át ez évi terveinket. Egyházfenntartói járulékra 3 millió forintot terveztünk ez évben. Persejpénzre 3.670.000 forintot. Adományokra 5.520.000 forintot. Egyéb bevételekre 5.707.500 forintot. Így az ez évi költségvetésünk 17.897.500 forint. Miután ez évben külső forrást nem tervezünk, így a saját bevétel azonos az összes bevételünkkel. A bevételekhez néhány megjegyzést, illetve a tervekhez néhány megjegyzést. 2016 évi tervezésnél két jelentős szempontot vettünk figyelembe. Az egyik a személyi állományban bekövetkezett létszámnövekedés, valamint az alkalmazásbeli változások, ami azt jelenti, hogy az adminisztratív munka idáig 6 órás napi munkakeretét 8 órára kellett növelnünk, mert sajnos a munka az sok. A másik dolog, az ingatlanfelújítási munkák jelentős mértékben lecsökkentek, miután, hála Istennek, a templomfelújítással tavaly végezhettünk. Ezek a harmadik dolog pedig az, hogy milyen szinten teljesültek az egyes tervszámok az előző évben. Ezek figyelembe vételével az egyházfenntartás éves mértékét a tavalyi tervhez képest 100.000 forinttal emeltük, ami nyilván jelentősen alatta marad a teljesülésnek. A persejbevételt mintegy 10%-kal terveztük magasabbra az előző évinél. Az adományok főösszegsoron belül a lezárt év elszámolása kapcsán már említett új céladomány egyéb elnevezési sor mértékével nőtt a tervezett összeg. A még hátralévő felújítási feladatokból a parókia energetikai szempontból kritikus falszakaszának, ez a bejárati ajtó melletti falszakaszt az épület bejáratig jelenti, a hőszigetelését, valamint a falmenti udvari járdák és a homlokzatok rendbetételét kívánjuk megoldani. Szükségessé vált emellett a melléképület tetőfedésének az átalakítása. A templom felújítás használatba vételi engedélyének megkérhetősége érdekében a templom kert tervek szerinti kialakítását kell még elvégeznünk. Ezekhez a feladatokhoz céladakozást hirdetünk összesen 3 millió forint értékben. Természetesen, ha a feladatok bármely meghirdetett állami pályázathoz kapcsolhatóak lesznek, ismételten pályázni fogunk. de tervszinten most nem számolunk külső forrással. Az egyéb bevételek soron vettük számításba az előző évről áthozott pénzeszközöket, ez nagyjából 1,5 millió forint, valamint a társegyházközség hozzájárulását, melyet a beosztott lelkész költség ráfordításának 20%-os mértékével növeltünk meg, ami a csobánkai testvérek egy társegyházközségünk fenntartásához való hozzájárulását havi 120 000 forintban állapítja meg. A saját bevételek mértéke az előző évi tervszámhoz képest 14%-kal magasabb, a tényszámnál viszont 15%-kal alacsonyabb. Nézzük a tervezett költségeket. Személyi kiadásokra 6.646.500 forintot terveztünk. A gyülekezeti élet kiadásaira 2.380.000 forintot. Igazgatási költségekre 500.000 forintot. Ingatlan fenntartásra 2.600.000 forintot. Ingatlan felújításra 3 millió forintot. Közalapi hozzájárulás 571 000 forint. Egyéb kiadások 2.200.000 forint. Így a saját kiadások, amik megegyeznek az összes kiadással is lévő, hogy nem számoltunk külső forrással, 17.897.500 forint. A kiadási oldalon a személyi kiadások összességükben 30%-kal növekedtek a beosztott lelkész munkába állásával, illetve az adminisztrációs feladatok elvégzésére szükséges munkaidő napi 6 óráról napi 8 órára emelésével. A korábban ismertetett okokból ez a személyes költségek sorában nem látható teljes mértékben, mert ugye a költségtérítést nem itt kell majd elszámolnunk. A vezető lelkész, azaz Esperes úr javadalma a tavalyi évben változatlanul maradt, idén 2,9%-kal nő. A fakultatív hitoktatást végző munkatársunk bére változatlan. Az ismertetett változások évi 1.685.000 forint többletkiadást eredményeznek. A gyülekezeti élet témakörben a gyermek-ifjúsági és missziói területekre kívánunk koncentrálni. Ezen feladatkörök ellátásához évi 200 000 forint többletkiadást kalkuláltunk. Az igazgatási és ingatlanfenntartási költségeket a tavalyi jelentős mértékben csökkentett szinten óhajtjuk tartani. Az ingatlan felújítási területre, a korábban már említett feladatokra az előző évi kiadások 23%-át terveztük. A közalapi hozzájárulás számítási módját az egyházmegye megváltoztatja, ami gyülekezetünk számára 130 000 forint megtakarítást jelent évente. Az egyéb kiadások éves mértékét 2,2 millió forintra terveztük, a korábban leírt adminisztratív szempontok szükséges figyelembevételével ugye itt számoljuk el a beosztott lelkész költségtérítését. Így a saját kiadásaink tervszinten 22, összes kiadás szintjén 41%-kal csökken. Jól lehet, az előző évinél lényegesen szerényebb költségvetéssel dolgozunk ez évben. Ennek ellenére kérjük testvéreinket, gondoljanak gyülekezetünk szükségleteire, és erejükhöz mérten hozzák meg áldozatukat továbbra is a gyülekezet építés érdekében. Köszönjük eddigi áldozatvállalásukat, köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a pontos beszámolót. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk. 483. dicséretünket keressük meg. 15. és záró 18. versszakát énekeljük.
koronázd hitünket, aki kérésében habhoz, az tőled üres választ hoz. De
fennállva vegyük az áldást. Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!